Tulajdonképpen úgy ütöttem össze azt, amit most mondani szeretnék, hogy a három szereplő egymás után. Tehát itt tulajdonképpen valószínűleg lesznek olyan dolgok, amit ti is beszéltetek. Ez nagyon érdekes ezzel, mondjuk azt mondom, hogy mindannyian így vagyunk, hogy amikor megállunk Isten előtt, vele beszélgetünk, vagy megmond nekünk nagyon sok mindent, és utána ugyanarról az ige részről testvéreinkkel beszélgetünk, akkor mindig tudnak újat mondani. Nekem is van most olyan, amit lehet, hogy nem is fogok mondani, mert éppen nincs leírva, és nem következik, de érdekes volt, hogy voltak újak, és mindig vannak új dolgok. Lehet, hogy valakinek furcsa volt úgy Bibliát tanulmányozni, hogy nem egy teljesen konkrétan meghatározott feladata volt. Őszintén bevallom nektek, hogy én szeretek úgy Bibliát tanulmányozni, hogy például könyveket nem használok hozzá, hanem megpróbálom beleásni magam abba, hogy mi történt akkor, hogyan viselkedett ő, nagyjából elképzelni a helyzetet, olyan szerint milyen idő volt, hogy mit tudom én, tehát egy kicsit beleélni magam abba a helyzetbe. Számomra Isten nagyon sok mindent elő szokott hozni, vagy vezet különböző gondolatok felé. És hát tulajdonképpen ami felé vezetett, azt szeretném most veletek röviden megosztani. A kincstárnokkal kezdeném, ő lenne most az első. Róla, mint a Kandaki, az nem biztos, hogy neki számára ismerős. A Kandaki az, ha minden igaz, akkor az etióp király édesanyja volt. Az etióp király, őt annyira szentnek tartották, hogy olyan alattomos dolgokkal, mint az ország irányítása vagy pénzügyek nem foglalkozott. Tehát ő volt egy lelki vezető, egy lelki fő, és a mama volt az úgynevezett Kandaki, aki pedig ellátta ezeket a feladatokat, ami úgymond az operatív irányítást jelentette, és hát értelemszerűen az ő szolgája lehetett az a férfi, aki úgymond a pénzügyminiszter, vagy nevezhetjük, akár komornéknak is. Hát az első, ami kiderül róla, hogy hát egy Istenben hívő pogány ember, aki elmegy Jeruzsálembe azért, mert Istent keresi. Egy elég hosszú utat megtett, hát azt nehéz lenne kitalálni, hogy abban az időben hány nap, illetve hány hónapot vett igénybe ez az utazás, de biztos, hogy egy jó hosszú fizetés nélkül visszavitt kellett kivennie. 3-4 hónap biztos, hogy lehetett ez az időszak, amit tulajdonképpen arra szánt, hogy Istennel találkozzon Jeruzsálemben. Ami ugye szintén fontos volt, hogy tanulmányozza az írást. Vásárolt magának egy tekercset, egy Jézsaiás tekercset, egyébként ez volt a leggyakrabban olvasott ószövetségi ige rész a zsidók között, amit felolvastak. És hát tanulmányozza, olvasni, nem tudjuk, hogy hol kezdte, lehet, hogy éppen valahol csak kinyitotta, vagy kihajtotta, és elkezdte olvasni. A lényeg, hogy kereste Isten, meg volt benne egy vágy, hogy megtalálja ezt az Istent. És azt hiszem, hogy jellemző lehetett még erre az emberre az, hogy a lényeg érdekelte őt. Amikor Fülöpöt megkérdezi, akkor is a lényegre próbál meg rátapintani. Magáról beszél, vagy másról beszél. Érdekelt, hogy miről van ott szó abban a részben. Az Ézsaiás 53 erre az új fordítású Bibliát utalnak is, hogy azt a részt olvasta, az egy messianisztikus rész, ami azt jelenti, hogy az egész rész Krisztusról szól. Tehát Krisztus előtt jó pár száz évvel a proféta magáról, a megváltóról, a messiásról ír, és hát pont ennél a résznél tart, erre majd vissza fogok térni, mert nem volt egy jelentősége is. Szóval még jellemző rá, ez számomra nagyon elgondolkodható volt, hogy habozás nélkül döntést hozott Jézus mellett. Ugye tulajdonképpen egy pár óra lehetett az, amit együtt töltöttek ott a hídon, Fülöppel, és amikor rájött arra, amikor megvilágosodott neki, hogy ki is ez az Isten, azonnal döntést hozott mellette, nem halogatta. Azt mondja, hogy ilyen szóval más ember volt, mint én. De tulajdonképpen valamire rájött, hogy akkor úgy is csinálok, vagy döntött mellette, tehát éppen itt még egy döntésről volt szó. Ez azt mondja, hogy egy elég józan ember, vagy egy elég határozott, nem is tudom milyen szót használ, inkább talán az a józan ítélő képessége rendelkező ember egyik leírása lehet ez. Ami fontos az, illetve számomra ami még fontos ebből a részből, hogy rájött arra, hogy az Istenhez vezető úton nincsen akadály. Ugye itt átvitt értelemben is lehet utat mondani, illetve az utamban itt most már hazafelé Jeruzsálemből, de hogy nincs akadály Isten előtt, illetve Isten felé, dönthetek mellette. Én egy pogány ember vagyok, aki messziföldről érkeztem, ráadásul más a bőrszínem, Jeruzsálemben csak a pogányok udvarába tehettem be a lábam, a szentély közelébe sem mehettem, de ugyanakkor itt van ez, hogy de mégis Isten elfogad engem, és semmilyen akadály nincsen az úton, hogy hozzá. És hát igen, örvendezve megy tovább, ez nem tudom, ez szerintem a legtöbb csoportban előjöhetett. Nem véletlenül jegyzi meg az írás azt, hogy örvendezve megy tovább. Nagyon egyszerű, Isten gyermeke lettem, és örvendezve megyek tovább. Pál lesz az első szeretetként írja le, ez a kifejezés talán többnek ismerős lehet. Amikor valaki megismeri Krisztust, akkor ezt követi tulajdonképpen az, hogy amit békesség sok minden része ennek, de egyfajta olyan felszabadult állapot, egy olyan öröm, ami tényleg köztem és Isten között lévő kapcsolat eredménye. És az, hogy örvendezve megy tovább annak, az is egy érdekes része, az egyik csoporttársam ki is emelte, hogy Fülöpöt nem hiányolta. Fülöp egyszer csak kipop eltűnik mellőle, azért ez nem egy mindennapos dolog. És nem hiányolta Fülöpöt, tehát nem Fülöp miatt hozott döntést, nem Fülöp volt, aki igazán befolyásolta. Fülöp eszköz volt ebben a feladatban, és Istennek tudott róla írni tovább. És akkor rá is térnék Fülöpre. Tulajdonképpen számomra Fülöp az év felfedezettje, tehát nekem Isten tulajdonképpen idén Fülöpön keresztül adott nagyon sokat, és az, hogy most ezt a részvetekelő, ez is ezért van. Számomra az ő személye idén valahogy nagyon kiemelt lett. Az egyik az, hogy az első versből leszérül, hogy Isten vezetni tudja Fülöpöt. Kétszer meg is szólítja. Egyszer azt olvassuk, hogy egy angyalon keresztül, egyszer pedig azt olvassuk, hogy a lélek maga. Az angyalon keresztül az valószínűleg az, amikor hallhatta is, tehát szemtől szem volt el előttem valaki, és beszél hozzám. A másik, a lélek vezetése viszont már azt mondom, hogy az a mélyebb vagy komolyabb kapcsolat, amit talán úgy tűnik átfordítani, vagy lefordítani, amikor beúlik egy gondolat, vagy amikor a lelki ismeretem megmozdul. Tehát ami a legbizonytalanabbnak tűnik tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatunkban, hogy jött egy gondolat, és az jó ötlet, vagy nem jó ötlet. És itt tulajdonképpen nagyjából valószínűleg erről lehetett szó. Hát igen, ott van aztán ebben tulajdonképpen, hogy Isten való beszélgetésének mi a következménye, hogy teljesen természetesen cselekszik. Egy olyan természetes szeretet közeg lehetett közt és Isten között, ami engem például nagyon megfogott. Isten szól hozzám, megértem, tehát nem kezdek el rajta vacilálni, Uram, adjál még légy szíves jeleket, mert hogy Isten tiszteletén is erről legyen szó, hanem egyből teljesen természetes módon tud lépni. Ezért gondoljuk belőle, hogy mi volt itt a helyzet. Tehát ő van egy helyen, valószínűleg Jeruzsálemben, és Isten azt mondja neki, hogy indulj el egy olyan úton, hogy a kutya nincsen, tehát senki nem jár, 80 km hosszú út, és menjél. Tehát, és akkor jó van, Uram, de minek van, most mi van? Én biztos, hogy visszakérdeznék, és Fülöp egyszerűen elindul. Tehát Isten azt mondta, és megyek kész, tehát itt nincsen semmi kérdés. És ugye tényleg nem fogalma sem volt, hogy hova megy, mit fog csinálni, hogy egyáltalán mi történik vele. Aztán a következő, ami már azt mondom, hogy le lehet fordítani a mi és a körülöttünk élő emberek, mert az meglévő kapcsolatra, hogy oda megy ahhoz, akihez Isten küldi. Szeretném, hogy nagyon banálisnak hangzik, vagy nagyon egyszerűnek, de az én életemben legalábbis ez nem mindig történik így, hogy akihez Isten küldene, az oda is megyek. Nagyon egyszerű példa, egy hajléktalan, aki lehet, hogy jöjjön mondjuk oda hozzám, de a lényeget érni, hogy fogjátok, autóban csücsülök, jó meleg van a télen, de meg kint fagyoskodik, és oda hozza nekem a fedélnyel. És az, hogy én oda megyek hozzá, az első mozdulat ugye az, hogy leengedem az ablakot, esetleg köszönök neki, és mondjuk, hogy éppen hosszan piros a lámpa, akkor emberszámba is veszem, ha van rá lehetőségem, adok neki, beszélgetünk, mi van vele, hogy van, mert a következő alkalommal valószínűleg ott lesz, és megint fogunk tudni beszélgetni. És nagyon érdekes élmény az tulajdonképpen, amikor már ismerősként üdvözöl esetleg egy ilyen ember, tehát ez csak egy példa a 100 000 közül, és nagyon sokszor, amikor pedig tudom, hogy oda kéne mennem hozzá. Ifjvezetőként például valamelyik itt is erről lehet szó, akin látom, hogy szomorú aznap. És majd dumálok azzal, akivel éppen szerdán amúgy is találkozni fogok, vagy oda megyek hozzá, mert valami zűr van, és látszik rajta. Van egy szó, ami elég sokat elárult, szerintem, hogy odafutott ehhez az emberhez. Hát ebben talán azon benne, hogy ismeretlen is szerette ezt az embert, és fontos volt neki. odaszalad. Ebben benne van az, hogy igen, fontos, Uram, oda küldtél hozzá, és akarom elmondani neki azt, amit hátizol, és fontos, hogy nekem. Aztán, amit valószínűleg kiderül, illetve szerintem kiderül, hogy érthetően magyarázott, és egyértelműen. Ugye az ember felolvasott a Izsaiás 53-ból, amit akkor még nem így hívtak, de mindegy, tehát ebből a részből, és veszi a lapot Fülöp, tehát képen van, tudja, hogy miről van szó, hogy Izsaiás nem magáról írt, ugye pont a kérdés egy lényege ez, és felveszi a fonalat, tudja folytatni tulajdonképpen, és ugye ebből kiindulva Jézusról beszél nekünk. Lényegre törő volt, érthető volt, és nem tudom, hogy hány órát ülhettek egymás mellett, de nagyon érdekes lehetett, hogy Fülöp tulajdonképpen olyan élményeket mondhatott el, ami néhány évvel azelőtt történt. Nem 2000 év telt el, lehet, hogy ő esetleg még látta is Jézust, ezt nem tudjuk, de teljesen közeli élmények voltak ezek. A legelső gyülekezetnek volt ő a tagja, annak a gyülekezetnek, amit azok az apostolok alapítottak meg, akik még Jézussal együtt éltek 3 éven keresztül. Tehát valószínűleg olyan élményei voltak, olyasmit tudott elmondani, ami teljesen napra kész volt, konkrét volt, egyértelmű, hihető, hogy mi is ezt tudjuk mondani, csak még valószínűleg voltak még olyan élményei is, amit már így nem tudunk elmondani. És a kereszteléssel kapcsolatosan gondolkodtam el azon, hogy teljesen nyitott volt a lélek munkájára, teljesen nyitott volt arra, hogy Isten mit fog lépni adott helyzetben. Valakivel történik valami, azonnal felismert, hogy ez tényleg egy döntés volt, jó döntés volt, és nyitott volt arra, hogy akkor hát ott az első tó, folyó, nem tudom mi lehetett ez, víz, és megkereszteli ezt az embert. A végén az, hogy a 40. versben, hogy hát elragadhatott és Hobbs úgy egyszer csak máshol találta magát, megint csak egy pogány helyen találta magát, mint azelőtt Samáriában. Filisztea területére került ugyanis, ennek az egyik városába, és hát nem voltak kis pályások ezek a városok, tehát kőkemény bálványimádás volt, bűnben éltek, teljesen istentelen környék. Az evangéliumot valószínűleg ő vitte oda először ebbe a városba, és ott is automatikusan egyből folytatja. Tehát tulajdonképpen teljesen természetes neki az, hogy hát most új helyen vagyok, érdekes lehet átélni ezt, hogy elragadhatok és való máshol találom magam, de a lényeg az, hogy folytatta éppen azt, amit előtte csinált. És ugye végigjárta a településeket, tehát nagyon sok embernek beszélt megint Istenről, és akkor egyszer Cézár elbántott, meg letelepedett, valószínűleg így értette meg, hogy ott a helyet, feleséget kapott, lányokat, gyerekek, stb. Tehát minden megvolt tulajdonképpen utána. És nagyon fontos, hogy a lányait úgy nevelte, hogy megemlíti őket a Biblia. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a lányok, ezek a gyerekek, teljesen most lányok és fiúk mondok, a lényeg az, hogy a gyermekei azok Isten szolgálatában álltak mind a négyen. 4-ből 4, nem egy rossz arány. A jövőnkre való tekintettel ez is példa lehet. Már amennyiben szeretném a gyerekeket. És végezetül még Fülöpnél, de utolsósorban azt elmondanám, hogy minden helyzetben eszköz tudott maradni. Eszköz volt Samáriában, eszköz tudott lenni, nem pedig egy nagy meghatározó evangélista ennek a komornyiknak vagy kincstárnoknak az életében, és valószínűleg a későbbiekben is egyszerűen eszköz tudott maradni. Egy John Stott nevű ember mondta egyszer azt, hogy ő igehirdető volt, hogy ő szeretne olyan igehirdető lenni, aki mindig a kereszt mögül beszél Krisztusról. Hallják a hangját, de Krisztust látják. És azt mondom, hogy Fülöp egy ilyen ember lehetett, aki ezt megvalósította. És Istenről szeretnénk még néhány dolgot. Igen, róla konkrétan nem olvasunk, tehát olyan következtetéseket próbáltam levonni, vagy valami azért kiderül. Ugye az első az, hogy beszél Fülöppel és vezeti őt. Tehát ez kiderül, hiszen az ő angyala, szent lelke, tehát ő maga tulajdonképpen, aki Fülöppel beszél. És konkrét feladattal ellátja az övét. Tehát Fülöp is ugye úgy gondolkodott, mint a szem közülünk jó néhányan, hogy én Istenhez tartozom, automatikusan következett ebből, hogy hát akkor kisver feladat is van, és volt is, Isten megbízta mindig éppen az, hogy aktuális volt. Isten csodákat tett. Igen. Nem nyeri ez. Megkérdeztem néhány barátomat egy pár nappal ezelőtt, hogy szerintük mi a legnagyobb csoda ebben a részben. Együtt tanulmányoztuk egyébként ezt a részt nyájnak néhányan, és És tulajdonképpen azt hoztuk ki, hogy hát igen, ott van, hogy elragadtatja, tehát hogy elragadtatás, hogy ezt mondom, elragadta Isten őt, és hogy hát igen, ez a legnagyobb csoda. És gondolkodtam, hogy szerintem nem. Tehát szerintem sokkal nagyobb csoda volt tulajdonképpen az, hogy egy ember élete megváltozott. Egy ember élete, aki addig nem ismerte Istent, azután ismerte és visszament. De azt tudjuk, hogy kopt keresztények vannak Etiópiában, tehát valakin keresztül csak eljutott oda az evangélium, és nem kizárt egyáltalán, hogy ez az ember volt az, aki elvitte például az örömhírt Etiópiába. És hát egyébként csoda volt az is, amire most szeretnék utalni, hogy időzített Isten. Ez nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk vannak olyan barátok vagy közösségek, akik elhatározzák azt, hogy ők szeretnék együtt Isten követni, akkor nagyon időzítéseket szoktunk megtapasztalni, ilyen bátorítások ezek tulajdonképpen. Amikor őt is vezeti valahogy, engem is vezet valahogy, és van egy közös pont, ahova elvisz mindannyiunkat. Itt érdekes volt az egyik, én hárma gyűjtöttem ki, három ilyen időzítést, hogy Fülöpöt pont akkor küldi oda, amikor ez az ember hazamegy. Valószínűleg azért, mert akkor volt a legjobb helyzet. Tehát ez az ember akkor volt a legbefogadó képesebb, akkor volt csönd, ugye csak kettőben voltak, hiszen kihalt volt a táj, senki nem járt arra. Pont akkor menjen oda Fülöp. Pont ott találkozzanak. Aztán pont Krisztusról olvas, amikor találkoznak. Azt hiszem, hogy ennek is szerepe volt ennek az embernek az életében, hogy hangosan olvasták egyébként az írást ebben az időben. Közünk nem magától értetődő, tehát hogy hogyan hallja Fülöp, hát így mindig hangosan olvasták. És pont ott tart a Messiásnál. Ugye Fülöpnek mi volt a, vagy ki volt a legaktuálisabb élmény, ez most egy kicsit furcsa megfogalmazás volt, tehát maga Krisztus. És pont róla olvas ez az ember. Tehát a legjobb helyen tudom felvenni bele a beszélgetés vonalát. És szerintem Isten különös kedvessége ez a végére, hogy pont akkor értek vízhez, amikor az emberben megszületik a döntés, hogy ő meg akar keresztelkedni. Tehát, hogy nem a homokkal kell leöntenie, hanem van ott egy tó, egy folyó, valami, ahol meg tudja őt keresztelni. És apró kedvesség, egy olyan dolog, ami Istennek fontos volt, és megadta neki. Nincs túl sok víz az úton a két település között, elég száraz víz. És igen, utána ment Isten ennek az embernek, utána ment annak, aki nem találta meg őt Jeruzsálemben. Jeruzsálemben nem kapta meg azt az ember, amiért ment. Nem találkozott Istennel, és úgy ért el, hogy Krisztusról nem tudott. És utána ment Isten, fontos volt neki, hogy mindenféleképpen halljon róla. És hát végül, de nem utolsó sorban azzal szeretném lezenni, hogy hát szereti az elveszettet Isten. Ez egy eléggé közhelyi vált dolog, azt hiszem nagyon sokunk számára, de szerintem úgy a történetet szervezte, hogy ahogy ura volt a helyzeteknek, abban nagyon jól kiderül az, hogy nagyon szerette ezt az embert. Tehát valamit nem kapott meg a fővárosban, ahol ott van a templom, ott voltak rengetegen, hanem így külön törődik vele. Külön gondoskodik arról, hogy az egyik szolgája beszéljen róla neki, hogy egy olyan szolgája legyen, aki minden helyzetben Istent követi, és aki ugye fel is ismerte azt, hogy ott abban a helyzetben cselekedhet. Számomra, de ezt tényleg mindenki gondolja végig, számomra tulajdonképpen Fülöpön keresztül az egyik leghangsúlyosabb az az, hogy megszólítható volt, és hogy dumálás nélkül csinálta azt, ahova Isten küldte. És így lett áldott az élete. A teremben azt hiszem, hogy két csoportra lehetne osztani magunkat, amit értelemszerűen nem fogunk megtenni most. Az egyik csoport az, akik azt mondjuk, hogy évek óta követjük Krisztust, és vannak hullámok, vannak pofára esések, jól megy, rosszul megy, tehát Krisztus gyermekei vagyunk. Érdekes egyébként, hogy általában nehéz dolgokat szoktuk előhozni, nagyon ritkán mondjuk el az örömeinket. Nagyon hálás voltam, egy imakörön vettem részt, vagy imaközösségben, ahol valaki nagyon őszintén és természetesen el tudtam mondani, hogy ő most boldog, és hogy ezért imádkozhatunk, ez egy szenzációs dolog. És igen, ez annyira fontos volt, hogy a másokat is felejtettem. Na mindegy. Tehát a lényeg, hogy ennyire természetesen és odaadóan tudott élni. Jó, nem mindegy, nem véletlenül felejtettem el a másodat. Ja, két, bocsánat, igen, de hogy ők is fontosak, jó, csak volt még, ami járt a fejemben, igen. köszönöm. A másik csoport pedig azok, azt hiszem, akik vagy még nem találkoztunk Istennel, és új nekünk az egész, vagy már találkoztunk vele, talán vele járok, talán nem, 5 éve, 10 éve már hány fordulom, és igazán nem tudom eldönteni. Számukra pedig azt hiszem, hogy ott lehet az üzenet számunkra, hogy mondjam így, hogy utánunk jön Isten. Azt hiszem, hogy mi magunk keresztények nagyon sokszor úgy mutatjuk be őt, mint hogyha egy ilyen ködös, távoli valaki lenne, aki először is büntet, utána odaenged magához, és ebben a történetben pont ott van a figyelem, hogy nem büntetlek, odaengedlek magamhoz, sőt, én oda megyek hozzá, és nagyon szeretlek téged. Előtte mondtam, hogy a csoportoktól fogok kérdezni, de közben jelezték már egy-ketten, hogy jó lenne, hogyha befognám a számat, tehát akkor ezt meg is teszem, és nem fogok kérdezni most tőletek. Tehát most a végén egy imádsággal zárjuk majd le az alkalmat.